Az apostol szavaival hadd köszöntsöm a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát. Helyünket elfoglalva folytassuk énekszóval, és énekeljük a 727. dicséretünk mind a négy versét. A 727. dicséretünk első verse így kezdődik: lelkem drága Jézusa.
Thank you.
A mi családi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található a Kolossé-beliekhez írott levélnek 3. fejezetében, a 18-tól a 21-ig tartó versekig, mivel ez egy rövid ige szakasz, most állva maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Áldunk és dicsőítünk, mennyei atyánk, a te hatalmas szeretetedért. Köszönjük, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat, hogy bennünket megments. Kérünk azért, hogy te légy itt ezen az Isten tiszteleten velünk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy ennyien együtt lehetünk. Köszönjük, hogy a tanévben is annyi gyermek hallhatta a te evangéliumodat. Köszönjük, hogy sokan itt is lehetnek. Kérünk őértük is, hogy a tanulmányaikban is te vezesd őket. És kérünk most azért, hogy amikor a te igédet hallgatjuk, akkor ne csak hallgató, hanem megcselekvő is legyünk annak. Te látod, hogy milyen a családi életünk, hogy mi az, amiben sokszor megbántjuk egymást. Kérünk, segíts most elcsendesedni, meglátni azt, hogy mit üzensz nekünk. Kérünk, áldj meg minket, és segíts megérteni a te igédet. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 714. dicséretünket, a 714. dicséretünknek az első versét, Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Istennek azon igéje, amely alapján az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek szent lelkének segítségű hívásával, írva található az előbbi igénkben, valamint Máté evangéliumában, a 7. fejezetben, a 24-től a 27. versekig tartó szakaszban. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Foglaljunk helyet. Ugyan az istentiszteleti liturgiának része az apostoli köszöntés, de most az igehirdetés elején is hadd köszöntsek mindenkit nagy szeretettel ezen a tanévzáró családi istentiszteleten. Nagy öröm számomra, hogy ennyien együtt lehetünk itt, kicsik és nagyok, fiatalok és régebb óta fiatalok, és együtt hallgathatjuk Istennek az igéjét. Két igeszakaszt olvastam fel az előbb, és ez az utóbbi, amit most olvastam, ez a gyermek istentiszteleti rend szerint a mára kijelölt igeszakasz volt. Ez a pár mondat Jézus szájából hangzik el a hegyi beszédnek a végén. Két nagyobb része lesz a mai prédikációnak. Először szeretnénk Jézus szavaival foglalkozni, hogy mit is jelent ez, hogyha valaki meghallja az ő szavát, és megcselekszi azt, akkor hasonló a bölcsemberhez. A második, egyébként rövidebb részében az igehirdetésnek, pedig egy konkrét példán keresztül szeretnénk megvizsgálni, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Ezért olvastam fel a másik igét a Kolossi beliekhez írott levélből, hogy azon keresztül is megláthassuk, hogy a családi életben mit jelent ez, hogy meghalljuk Jézus szavát, azt megtartjuk, és így kősziklára alapozunk. És hogyan lehet a gyakorlatba átültetni mindazt, amiről Jézus beszélt a hegyi beszéd végén. Tehát először vizsgáljuk meg Jézus szavait Máté evangéliumából. Jézus ebben az igében kétfajta emberről beszél. Egy bölcsemberről, aki kősziklára építette a házát, és egy bolond emberről, aki homokra építette. Mind a két esetben jöttek a viharok, a szelek, az árvizek, viszont egy fontos különbség volt a két ház között. A kősziklára épült, az helyt állt, az nem dőlt össze, a homokra épült ház pedig összedőlt. Jézus azt mondja, hogy nem mindegy, hogy milyen alapra építjük a házat. Aki építkezett már, az tudja, hogy az építkezésnek milyen fontos része az alapozás. Talán az alap a legfontosabb része a háznak. Mert ha jó az alap, arra lehet biztonságosan építkezni, arra lehet rakni a falakat, majd arra a tetőt. De ha rossz az alap, akkor bizony abból nagy baj lehet. Olyan baj lesz, mint amit láthatunk itt a jobboldali rövid videón is. Egy homokos tengerpartra építették ezt a házat, nagyon szép, szép a kilátás is bizonyára. Talán belül is szépen be volt rendezve, de az alap nem volt jó. És jött a vihar, és ez a ház összedőlt, és a tengerben kötött ki végül. Ezzel ellentétben pedig itt van ez a baloldali videó, talán ez nehezebben kivehető, hatalmas vihar dúl, majdnem a fát is kidönti, de a ház az áll a helyén, nem mozdul meg, mert jó alapokon nyugszik. Tehát nem mindegy, hogy milyen alapokra építkezünk. Nyilvánvalóan Jézus korában azért máshogy működött az alapozás. Izrael országa ugye nagyon sziklás, kavicsos. És a sziklás köves réteg fölött általában van egy homok réteg is. És akkor úgy végezték el ezt az alapozást, hogy ezt a vékonyabb homok réteget eltakarították, lekaparták a szikláról. Nem miért kellett ezt megcsinálni? Azért, mert amikor jött az esős évszak, akkor nagyon kis idő alatt nagyon nagy mennyiségű csapadék leesett az égből, és akkor az eső kimosta a homokot mindenhonnan. És ha valaki lusta volt az alapozást elvégezni, és homokra ráépítette a házát, akkor az eső kimosta a homokot a falak alól, a ház pedig összedőlt. De ha valaki eltakarította a homokot, ráépített a sziklára, akkor ott az eső már nem tudott mit kimosni, és a ház állva maradt. Így abban a korban mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy bolond ember az olyan, aki nem takarítja el a homokot, hanem ráépít. És ezért használta ezt a képet Jézus, hogy a bölcsember sziklára épít, a bolond ember pedig homokra. Na de kiknek mondja ezt Jézus? Már említettem, hogy Jézus a hegyi beszéd végén mondja ezt a példázatot. Ugye a hegyi beszédnek nevezzük Máté evangéliumának az 5. fejezetétől a 7. fejezetéig tartó részeket, ahol Jézus egy hegyen tanítja az ott levő sokaságot. Jézus ezekben a részekben nagyon sok mindenről tanít, leginkább arról, hogy az Istent követő embernek hogyan kéne élnie, hogyan kéne hozzáállnia az ő embertársaihoz. És hadd említsem meg még azt is, hogy a hegyi beszéd egyébként egy olyan része a Bibliának, amiről általában még a nem hívők, meg a nem keresztények is nagyon elismerően szólnak, mert Jézus olyan szépen foglalta össze az emberi együttélésnek a szabályait. Tehát Jézus a hegyi beszédben a hegyen tanította az embereket, és amikor a mondandójának a végéhez ért, akkor mondta el ezt a példázatot, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Azt mondja Jézus, hogy kétfajta igehallgató ember van. Van, aki hallja az igét, és megcselekszi. Van, aki hallja az igét, talán egyet is ért vele, de mégsem él aszerint, mégsem cselekszi meg. Az előbbi hasonlít a bölcsemberhez, az utóbbi pedig a bolond emberhez. Na de emlékezzünk csak vissza, kiknek mondja ezt Jézus. Azoknak, akiket ő tanított, akik már sokat hallhattak Istenről. Úgyhogy most hadd szóljak elsősorban a hittanosokhoz, hiszen nekik is sok lehetőségük volt Istenről hallani, Jézust megismerni, meg a róla szóló történeteket is megismerni. Abban is biztos vagyok, hogy Anikó néni is, és István bácsi is ezt is elmondta, hogy miért fontos ez nekünk, és ma hogyan lehet Istent követni, hogyan lehet vele járni. Biztos hallottátok ezt sokszor. A kérdés csak az, hogy ti hallgattatok-e ezekre a szavakra. Hogy amikor hallottátok az Istenről szóló történeteket, meg annak a tanulságait, akkor komolyan vettétek-e azokat? Amikor arról volt szó, hogy kövesd Jézust, akkor megfontoltad, hogy elkezdőd követni. Amikor arról volt szó, hogy ne haragudj a másikra, akkor olyan tudtál-e megbocsátani? Amikor az volt a tanulság, hogy segíts a másiknak, akkor esetleg tudtál-e mondjuk otthon segíteni? És lehetne még sok példát sorolni, sok hittanórán vettetek részt. A kérdés az, hogy kihez hasonlítottatok? A bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát, vagy a bolond emberhez, aki homokra épített? Hallgattál Istenre, vagy inkább legyintettél, és nem akartál elhallgatni? Na, de nem csak a gyermekekhez szeretnék szólni, hanem hadd kérdezzem a felnőtteket is, hogy hogy állunk ezzel a kérdéssel. Azt látjuk, hogy a bölcs és a bolond ember is hallja az igét. Mind a ketten hallják Jézusnak a szavait. De mégiscsak az egyikük cselekszi meg, a másik pedig nem. Mi melyik kategóriába tartozunk, mert most mindnyájan itt ülünk, és halljuk Isten igéjét. Sokan szeretik hallgatni az igehirdetést, talán még egyet is értenek azzal, ami elhangzik, de amikor az lenne a következő lépés, hogy elkezdjenek aszerint élni, akkor inkább meghátrálnak, mert lehet, hogy fontosabb számukra valami világi dolog, vagy egyszerűen félnek attól, hogy majd mit gondolnak mások, és inkább nem kezdenek el Jézus tanítása szerint élni. Említettem már ezt is, hogy a hegyi beszéd különösen olyan része a Bibliának, amiről mindenki szívesen beszél. Még a hitetlen, meg a világi ember is szívesen meghallgatja a hegyi beszédet, mert Jézus olyan szépen beszélt a szeretetről, az alázatról, a megbocsátásról, stb. Mindenki egyetért ezekkel a gondolatokkal. A világban mégsem azt látjuk, hogy az emberek Jézus tanítása szerint élnének. És az ilyen emberekről mondja Jézus, hogy hasonlóak a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Mert tudják, hogy mi lenne a jó, tudják, hogy hogyan kéne építeni a házat, hiszen hallották, de mégsem kezdenek el úgy élni, mégsem azt teszik. Esetleg halogatnak, hogy majd később, ha több időm lesz, vagy ha jobbak lesznek a körülmények, akkor foglalkozom ezzel, akkor betartom ezeket. De láttuk, hogy sajnos milyen következménye van annak, amikor valaki homokra építi a házát. Mert jönnek a viharok, és összedől a ház. Erre majd még vissza fogunk térni. De most inkább hadd hívjak arra mindenkit, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Valószínűleg mindnyájan sok dolgot hallottunk már Jézusról. Esetleg sok dolgot hallottunk az ő tanításából. Ha máskor nem, akkor ugye itt most. csak hallgatói vagyunk az igének, vagy meg is cselekedjük azt. Amikor meghallgatjuk a templomba az igehirdetést, vagy a gyülekezeti házban a bibliaórát, akkor hazamegyünk és már elfelejtjük, hogy miről volt szó, vagy tényleg azon vagyunk, hogy a gyakorlatban megvalósítsuk azt, amit hallottunk az igehirdetésben. Vagy amikor otthon olvassuk a Bibliát, akkor az csak egy letudandó napi feladat, vagy tényleg szeretnénk azt, hogy Isten azáltal átformáljon minket. Mert két emberről volt szó, egy bölcsről és egy bolondról. És hogyan folytatódik a példázat? És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak. Azt látjuk, hogy a bölcsember házának és a bolond ember házának is ugyanúgy neki mennek a viharok. Mind a kettő viharba kerül. És ez egy nagyon fontos részlete a példázatnak, hiszen ebből kiderül az, hogy a hívő ember életében is lesznek viharok. Ugye a Biblia soha nem beszél arról, hogy a hívő embert nem érik nehézségek. Pont azt látjuk ebben a szakaszban is, hogy nagy viharba kerül a bölcsembernek a háza. Ugyanabba a viharba kerül a bölcs, meg a bolond ember is. Ugyanúgy élik nehézségek a hívő, meg a hitetlen embert is. A különbség csak az, hogy a viharban hogyan áll helyt ez a két ház. Hogy összeomlik-e a ház, vagy nem. Hogy a nehézségek között összeomlik-e az ember, vagy nem. Mert nem mindegy, hogy van-e támasza, van-e alapja az ember életének. Erről beszél Jézus, hogy az az ember, aki hallgatja Isten igét, és elkezd aszerint élni, annak masszív életépülete van. És jöhetnek a viharok, jöhetnek a nehézségek, az az épület bírni fogja a viharokat, hiszen viharálló, teherbíró, mert jó alapra van építve. Oda lehet menekülni még a viharban is, és az ember biztonságban fogja érezni magát. Talán átéltünk már sokszor ilyet, hogy milyen nagy vihar volt odakin, de nagyon jó volt bent lenni, mondjuk a kandalló körül. Aki pedig hallgatja, de mégsem aszerint él, az olyan, hogy előbb-utóbb összedől. Lehet, hogy külsőleg gyönyörű az a ház, meg talán szépen be is van rendezve, láttuk a tengerparti házat is, csak éppen összedől az első nagy vihar, első nagy széllökés vagy árvíz következtében. Márpedig, kedves testvérek, a mi életünk sok viharnak van kitéve. Talán mindnyájan sok példát tudnánk mondani betegségről, gyászról, anyagi gondokról, lelki mélységről, kudarcokról, csalódásokról. Még talán tudnánk is a felsoroláshoz hozzáadni. Azt hiszem, ezt nem kell senkinek se bemutatni, mindenkit értek már nehézségek. A különbség még mindig csak az, hogy az ember hogyan áll helyt ezekben a viharokban. Aki kősziklára épített, annak jó alapra épült a háza, az túléli az élete viharjait, sőt, esetleg még tanul is azokból, és akár még a nehézségek közepette másokra is oda tud figyelni, másokat is meg tud menteni, és mások segítségére is tud menni. De aki homokra épített, az lehet, hogy csak magában morgolódik, esetleg Istenre mutogat, hogy miért engedte meg ezt a vihart, rázza az öklét, de nincs békessége, nem érzi magát biztonságban. De ha valaki az élet nehézségeit Istennel közösségben éli meg, és Jézussal együtt jár, akkor annak békessége van. Persze a hívő ember is lehet, hogy néha aggodalmaskodik, meg megtántorodik, de mivel kősziklára épült a háza, a víz nem mossa ki a talajt a lába alól. Egy pillanatig sincs veszélyben, ahogy a római levél is ezt írja, akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál, még a viharok, meg a nehézségek is. Nem azért, mert a hívő ember ennyire ügyes, hanem azért, mert Isten így megtartja őt, és a kőszikla ilyen biztos talaj. Minden egészen más, ha az ember kősziklánál, vagy ha egyedül a homokon találja őt a vihar. Tehát nem mindegy, hogy kire vagy mire alapozzuk a mi életünket. Lehet kősziklára, vagy lehet homokra építeni. A döntés a miénk. Mindnyájan hallottuk most is az igét,
A kérdés az, hogy elkezdünk-e azt szerint élni, hogy Jézusra alapozzuk-e az életünket. Na de hogyan lehet kősziklára építeni a házunkat? Hogy hogyan lehet Jézusra alapozni? Az ő szavaiból ítélve úgy, ha azt tesszük, amit ő mond, ha az ő útmutatása szerint élünk. Mi ennek az első lépése? A megtérés. Azt nevezzük megtérésnek, amikor valaki hallja Isten hívását, akár az Isten tiszteleten megérinti őt az ige, és igent mond erre a hívásra. És úgy dönt, hogy ő ott szeretné hagyni az eddig Isten nélkül élt életét, és elkezdi Jézus Krisztust követni. Ez pedig nyilván sok dologgal együtt jár, az ember rendezi a bűneit Istennel, bocsánatot kér azoktól is, akik ellen vétkezett, egyre több igét olvas, egyre többet imádkozik, röviden egyre inkább elkezd Istennek tetsző életet élni. Isten ma is hív. És megtérésre pedig mindenkinek szüksége van, annak is, aki már gyermekként is a templomban ült. Ezt az én példám is mutatja, én is sokáig jártam hittanórákra, sokáig jártam hittantáborba, gyerekisten tiszteletre, de mégsem az Urat követtem, mégsem volt az övé a szívem, és nem kősziklára építettem. Egyszer az életem során viszont meg kellett hoznom azt a döntést, hogy igen, én az Urat szeretném követni, és azóta mondhatom magam Isten gyermekének. Aki befogadja Jézus Krisztust és megtér, annak az élete kősziklára fog épülni, és bírni fogja a viharokat is. Ha pedig valaki már megtért és az Úrral jár, akkor azon lehet most elgondolkozni, hogy az utóbbi időben milyen az Úrral való kapcsolata. Hogy mikor érezte azt, hogy megértett valamit az igéből, és amikor szólt Isten az ő igéjében, akkor megcselekedte azt. Sajnos sokszor megesik velem is, hogy rutinszerűvé válik az Istennel való kapcsolat. Bizony előfordul a hívő embereknél is, hogy meghallgatjuk az Isten tiszteletet, elolvassuk a napi igét, és nem is emlékszünk arra, hogy miről volt szó, nem, hogy még meg is cselekedjük azt. Milyen ige hallgatók vagy ige olvasók vagyunk? Letudósak, hogy ez is megvolt, vagy cselekvők, akik tényleg a szerint élnek? Lehet imádkozni ezért is, hogy Isten újítson meg bennünket a vele való kapcsolatban, és tudjunk az ő igéje szerint élni. És most érnénk rá a prédikáció második, rövidebb részére, ahol egy konkrét példán keresztül néznénk meg, hogy a gyakorlatban mit jelent meghallgatni és megcselekedni Isten igéjét, azaz kősziklára építeni. Egy olyan igét választottam erre a célra, ami pont erről szól, hogy a családunkat hogyan építhetjük Krisztus beszédére. Ezt már felolvastam, ugye, de hadd olvassam fel még egyszer, Kolossé 3:18-21. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Tehát arról szól ez az ige, hogy Isten szerint a családtagoknak mire kell odafigyelniük az egymással való kapcsolatban. Az ilyen ige szakaszoknál sokszor előfordul az, hogy amikor arról van szó, hogy mit csináljon a feleség, akkor bólogatnak a férjek. Amikor arról van szó, hogy mit csináljon a férj, akkor bólogatnak a feleségek. És amikor arról van szó, hogy a gyerek engedelmeskedjen, akkor a szülő odafordul a gyerekhez, hogy na most figyeljél. De most hadd kérjek arra mindenkit, hogy mindenki a saját részénél figyeljen, és ne a másik fülével hallgassa a prédikációt, hanem a sajátjával. Feleségek a feleségnél, férjek a férnél, gyermekek a gyermeknél. Tehát ilyen szívvel nézzük meg, hogy mit is mond Isten igéje a családról. A hölgyekkel kezdi Pál apostol. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ezt az igeverset a mai világban talán nehéz felhozni, mert sokan talán, ha ezt meghallják, akkor arra jutnak, hogy milyen hímsovinizmus megy még ma is a templomban. De aki ismeri Isten igéjét, az pontosan tudja, hogy itt közel sem erről van szó, és a Biblia nem így kezeli a hölgyeket. Világos a Bibliából, hogy a házasság két egyenlő félnek a szövetsége, és nincs értékbeli különbség. Ugyanúgy Isten előtt is ugyanolyan értékes egy férfi és egy nő is. Viszont Isten igéje funkcióbeli különbségekről azért beszél. Ki mondja, hogy legyen a családnak feje, legyen egy vezetője, aki kimondja az utolsó szót, és vállalja a felelősséget azért. Ez nem azt jelenti, hogy egyedül dönt, meg diktátoroskodik, de a közös megbeszélés, meg a közös tanácskozás után ő az, akin a felelősség nyugszik, akit a felelősség sújt. Itt a görög szöveg sem egy olyan szót használ, ami a szolgai engedelmességre utal, hanem egy olyat, ami azt jelenti, hogy önként engedelmeskedem a másiknak. Cseri Kálmán így írt erről. Nem alá és nem fölé rendelte őket egymásnak, hanem egymás mellé rendelte őket, de a Biblia újra és újra rámutat arra a funkcionális különbségre, ami van férfi és nő között. Arra, hogy Isten más adottsággal teremtett minket, mert más feladatokra teremtett. És ha valaki ezekkel az adottságokkal él, és azokat a feladatokat oldja meg, amikkel Isten megbízta, akkor lesz igazán boldog, és akkor teszi igazán boldoggá körülötte élőket is. Ez nyilvánvaló a Szentírásból, hogy Isten az asszonyt segítőtársnak teremtette. A férfinak nagy szüksége van segítőtársra. Rendkívül fontos szolgálat, feladat, nagy méltóság ezt Isten akarata szerint betölteni. Kétségtelenül alázat kell hozzá, mert meg kell tanulni sok tekintetben másodiknak lenni, de pótolhatatlan feladatokat végezhet így el az ember. Tehát látjuk, hogy milyen fontos ez a szerep, és milyen nagy szükség van rá, de csak azt tudja ezt jól betölteni, aki az Úrban van, ahogy olvastuk is, ahogyan illik az Úrban, aki Jézusra alapozta az életét. Na és mit mond a férfiaknak? Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Amikor először olvastam ezt az igét, és átfutott a szemem a felett, hogy ne legyetek irántuk mogorvák, akkor kicsit magamra ismertem. Ugyan én még nem vagyok házas, csak jegyben járunk, most készülünk az esküvőnkre, de mégis már most is megesik az, hogy a mennyasszonyomra nem figyelek úgy oda, ahogyan kéne, vagy nem támogatom úgy, ahogy arra szüksége lenne. Röviden mogorva vagyok. Ez talán férfi betegség is, de nem lehet ebbe beletörődni. Isten igéje változásra hív bennünket. És erre hadd hívjam fel a figyelmünket, hogy pont arra buzdít bennünket ez a szakasz, ami kinek-kinek nehéz. A férfiakat talán figyelmeztetni kell néha arra, hogy tudatosan is odafigyeljenek a feleségükre, szeressék őt, ápolják őket. A hölgyeknek meg talán nehéz az, hogy a férjüké legyen az utolsó szó, és elfogadják azt. De Isten igéje mindenkinek azt mondja, amire éppen szüksége van. Tehát szeressétek a feleségeiteket, de ne legyetek, és ne legyetek irántuk mogorvák. Na de hogyan lehet ez? Hogyan lehet szeretni a másikat? Az Efezusi levélben Pál ezt írja, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházát, és önmagát adta érte. Kedves férfiak, fel van adva a lecke, úgy szeretni a feleségeteket, mint Krisztus az egyházát. Mit jelent így szeretni? Azt, hogy önmagamat adom érte. Szeretni azt jelenti, hogy áldozatot hozok, és nem számolom azt, hogy mennyit, hogy aztán majd később számon kérjem, és viszonzást várjak. Szeretni azt jelenti, hogy megadom a másiknak, amire szüksége van, akkor is, ha ez lemondással jár, ha le kell mondanom a hobbimról, a kényelmemről. Szeretni azt jelenti, hogy meghallgatom a másikat akkor is, amikor a saját terheimmel sem tudok már mit kezdeni. Talán kevés férfi szereti így a feleségét, de hadd mondjam, hogy ha valaki így szereti a társát, akkor a felesége dolgát is nagyon megkönnyíti abban, hogy engedelmeskedni tudjon, mert egy ilyen vezető mögé könnyű beállni, egy ilyen vezetőt könnyű követni, aki ennyire szereti a hozzátartozókat. Tehát szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Térjünk rá a gyermekekre. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Itt egy másik szót használ a görög nyelv, nem azt, mint a feleségeknél. Ott ugye önkéntes engedelmességről volt szó, itt pedig azt mondja Isten igéje, hogy tenni azt, amit mondanak. Tehát a gyermek tegye meg azt, amit a szülő mond. Ilyen egyszerű, nincs önkéntesség, nincs kérdés. Isten akarata az, hogy a gyermek engedelmeskedjen a szüleinek. Persze előfordulhat olyan eset, bár ez nagyon ritka, amikor a szülő olyat kér, ami szembe megy Isten akaratával, akkor nyilván inkább Istennek kell engedni, mint az embereknek. De kedves gyermekek, ezt ne használjátok kifogásként minden esetben, hogy ne kelljen szót fogadni. Ha anya vagy apa kér valamit, akkor azt nem véletlen kéri. Isten rajtuk keresztül is tud bennünket vezetni, tanácsolni, nevelni. Éppen ezért mondja ezt a Biblia, hogy a gyermek tisztelje a szülőt, és engedelmeskedjen neki. Akkor is, ha azt érzitek, hogy éppen nagyon nehéz, meg nagyon rossz lenne szót fogadni, higgyétek el, a javatokat szolgálja mindez. Végül pedig kitér az igénk az édesapákra. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Na de miért nincs itt az édesanyákról szó? Talán azért, mert ezt a bűnt jellegzetesen az apukák szokták elkövetni. Talán első olvasata nem is értjük teljesen, hogy mire gondolhat Pál apostol. Arról van itt szó, hogy nem szabad, hogy az édesapák, akár nevelési célzattal is, önkényesen éreztessék a gyermekeikkel az ő hatalmukat. Nem szabad, hogy megfélemlítsék a gyermekeiket, és fölényeskedjenek felettük, mert ha ez történik, akkor lehet, hogy a gyermekek elvesztik az önbizalmukat, bátortalanokká válnak. Ha valaki mindig csak bírál, meg fölényeskedik, akkor a gyermeket az bátortalanná teheti. Márpedig a gyermekeknek szükség van a folyamatos biztatásra, bátorításra. És ez a meghitt kapcsolatot is ki fogja építeni apa és a gyermekek között. Mondhatnánk azt is, hogy ne csak a feleségünket szeressük úgy, mint Krisztus az egyházát, hanem a gyermekeinket is. És ha minden családtag a helyére kerül, ha mindenki a saját életét Jézusra alapozza, ha ezt az igazságot is nem csak meghallgatta, hanem szeretné is megcselekedni, akkor lesz az a család igazán boldog, és kősziklára épült. És akkor jöhetnek a család életében is hatalmas viharok, betegség, gyász, anyagi gond, kudarcok. De mivel kősziklára van építve, nem dől össze a családi ház. Amen. Az igehirdetésre válaszol fennállva énekeljük a 741. dicséretünk első versét. A 741. dicséretünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus, a te szeretetedért. Köszönjük, hogy te biztonságos alapot készítettél a mi életünknek. Köszönjük, hogy aki benned bízik, az a viharokban is helyt állhat. Te látod azt, hogy milyen sokszor meghallgatjuk a te igédet, vagy olvassuk azt, és mégsem cselekedjük meg, és mégsem a szerint élünk. Te látod, hogy mennyire bolond emberhez tudunk hasonlítani akkor. Kérünk azért, hogy most, amikor a te igédet hallgattuk, ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk annak, és tudjuk a gyakorlatba is megvalósítani azt, amit hallottunk. És te látod, Úr Jézus, azt is, hogy milyen sokszor megbántjuk a családtagjainkat, hogy milyen sokszor szeretetlenek vagyunk, és nem bocsátunk meg, meg magunkra haragítjuk őket. Kérünk, bocsáss meg ezt nekünk, és formálj ebben bennünket. attól, hogy tudjunk lemondani a saját kényelmünkről, és tudjuk a másikat így szeretni. Add a te szeretetedet a mi szívünkbe, hogy tudjuk valóban ilyen szeretetteljes közösségben tölteni a családi közös időnket. Hadd imádkozzunk ezért a gyülekezetért, add, hogy nyáron is a te igét szólhasson, azt megérthesse minél több ember, és egyre inkább te növeld az üdvözlők számát ebben a gyülekezetben is. Hadd imádkozzunk a betegekért, azokért, akik kórházban vannak. Add, hogy ők is, hozzájuk is eljusson a te igéd, ők is hallgathassák, olvashassák azt, és kérünk, te adj nekik gyógyulást, ha ez neked is kedves. És kérünk, Úr Jézus, a gyászoló családokért is. Tehát, hogy milyen nagy fájdalom, milyen nagy vihar ez, amikor elvesztünk valakit, akit ennyire szeretünk. Kérünk azért, hogy te segíts rád tekinteni, rád nézni, te add a te békességedet, és köszönjük, hogy azt ígérted, hogy aki kősziklára építi a házát, az a viharokban is hely tud majd állni. Kérünk így, hogy légy velünk, és hallgass meg a mi csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunk Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai istentiszteletünk tanévzáró családi istentisztelet. Azért lett előre hozva a tanévzárás, mert a hónap első vasárnapja van, és ilyenkor családi istentiszteletet szokott lenni. És fontos, hogy a következő két vasárnapon még lesz gyermekistentisztelet, és Pál történetét befejezik a gyermekek ezeken az alkalmakon. Alkalmainkat hirdetem, kedden 8:45-től imaóra, 9 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Csütörtökön este 6 órától hétközi istentisztelet, 7 órától kóruspróba, majd 8:30-től ima közösség lesz. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, 8 órakor pedig férfiköri bibliaóra lesz megtartva. És egy személyes hirdetésem is van, mint említettem a prédikációban is megházasodom. Az esküvőnk június 24-én délután 3 órakor lesz egy szombati napom, és erre a gyülekezetet is nagy szeretettel várjuk. Tehát aki szívesen osztozik az örömünkben, azt szívesen látjuk az esküvőnkön. Ez június 24-én, szombaton, 3 órától lesz itt a templomban. Hirdetem azt is, hogy a nyári időszakban személyes befizetésre az istentisztelet után lesz lehetőség az irodában. Iratterjesztésünket is ajánlom, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasmányok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül, helyünkön maradva énekeljük a 291. dicséretet, annak is mind a 4 versét. A 291. dicséretünk első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk! fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.
Nagyon szépen köszönjük a teológusunknak a prédikációját, ő a gyülekezetünkből van. Köszönjük szépen, Isten áldását kérjük a további szolgálatára, munkájára, tanulmányaira.